Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük el a 25. Zsoltárnak, a megkezdett 25. Zsoltárnak a második versét. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Isten tiszteletünk elején hallgassuk meg a János evangéliumának a 10. részét, a 11-estől a 14-es versekig. Adriánát kértem meg, hogy olvassa fel ezen a vasárnapon a mai igét.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért. Aki béres és nem pásztor, akinek a jókok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a jókokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a jókokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyémeit, és az enyém ismernek engem.
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy a te népedhez tartozunk, a te legelődnek a nyája vagyunk, hogy te vagy a mi jó pásztorunk. Uram, olyan jó ma is összejönni ezen a vasárnapon, hogy téged kövessünk, rád figyeljünk. Szeretnénk hallani a te hangodat, a te vezetésedet. Uram, megnyitjuk előtted a szívünket. Te látod, hogy mennyi minden kavarok bennünk, milyen zsúfoltak a napjaink. Szeretnénk most veled időt tölteni, előtted megállni. Bocsásd meg mindazt, amit rosszul tettünk. Bocsásd meg, ha nem figyeltünk egymásra. Bocsásd meg, ha nem figyeltünk rád. Köszönjük, hogy te egy jó pásztor vagy, aki figyelsz ránk. Aki mindig szeretnéd, ha ott lennénk a közeledben. Kérünk, ezen az Isten tiszteten is szólj hozzánk, vezesd a mi lelkünket. Hadd legyünk mi a tiszta szívű báránykáid. Hagyj legyünk mi a te gyermekeid. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 225. éneknek az első 4 versét.
Ő előtte újjon térve,
Kedves testvérek, Isten ígéjét, az igehirdetésnek az alapigéjét Pál apostolnak a Galata beliekhez írott leveléből olvasom, az első részből az első 9 verset és a 11-től 12. verseket. Pál apostol és a velem lévő testvérek minnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ővi a dicsőség örökkön örökké. Amen. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, melyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, melyet elfogadtatok, átkozott legyen. Tudtok ráadom, testvéreim, hogy az evangélium, melyet én hirdettem, nem embertől való, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Idáig ez az igei szakasz. Református bibliaolvasó kalausz szerint most már a Pálnak a Galatákhoz írott levele következik, azért választottam ezt a szakaszt a mai Isten tiszteletre. Ez a levél talán a legkorábbi levele a Pál apostolnak. És ahogy a felolvasott szakaszból is látszik, hogy elég karakteres levél, elég erős kijelentések vannak benne. A fő témája a tiszta evangélium. Az a tiszta evangélium, ami Jézus Krisztusról szól. Régi szokás szerint nem a végén írták alá a levelet, hanem egyből az elején ott találjuk, hogy ki írta és kinek írta. Pál apostol és a vele lévő testvérek. Ők voltak, akik írták ezt a levelet. Valószínűleg diktálta Pál, mert a végén az utolsó pár mondatnál ott van, hogy ezt én Pál a saját kezemmel írom. Ebből következik, hogy a többit ezt nem biztos, hogy a saját kezével írta, illetve biztos, hogy nem a saját kezével írta, de mégis Pál apostolnak a gondolatait találjuk bennem. Pál úgy mutatkozik be, mint apostol. Apostol csak az lehet, aki közvetlen Jézustól kapta a küldetését. Jézus 12 tanítványt választott ki, őket nevezte apostoloknak. Az apostol azt jelenti, hogy küldött, hogy valamilyen fontos személynek a megbízásából az ő nevében jár el, az ő nevében cselekszik, az ő nevében mond dolgokat. Pál is, és ebben nem tartozhatott más, csak az elején az a 12 apostol. És Pál is ebbe a körben tartozik, annak a különleges találkozásnak a kapcsán, ami a damaszkuszi úton történt. Hiszen ott személyesen találkozott Jézussal. Személyesen tőle kapta a küldetését. Ezért Pál apostol is beletartozik az apostoloknak a körébe. Később is kiemeli, hogy ő nem az emberektől kapta a küldetését. Nem is emberek által, és nem is úgy, hogy Istentől, de más emberen keresztül. Jézustól kapta. Nem tűnik szerénynek Pál, amikor ezeket mondja. De itt most nagy szükség volt arra, hogy ezt ő határozottan fölvállalja. Mindjárt meglátjuk, hogy miért. A címzettek Galácia területén élő gyülekezetek. Ez a terület nagyjából a mostani Törökországnak a déli része, és valamikor még Krisztus előtt kb. 500 évvel ott gallok telepedtek le, 3 gall törzs is, és erről kapta ez a terület a nevét. Amikor Pál apostol meg a többiek Antiókiában voltak, ez volt egy komoly, nagyobb gyülekezet Jeruzsálemen kívül, akkor ott imádkoztak, és Isten azt mondta nekik, hogy válasszák ki Barnabást és Pált, hogy menjenek el, hirdessék mindenfelé az evangéliumot. Pál és Barnabás elmentek Ciprusra, bejárták a szigetet, mindenféle kalandok történtek azon a Ciprus szigetén, aztán továbbhajóztak Pergébe, Antiókiába, Ikóniumba, Lisztrába. Mindenütt először a zsidó közösséget keresték meg, és először a zsidóknak beszéltek Jézus Krisztusról. Ahogy nyilván annak az alapján, hogy az ószövetségi ígéretekben ők várták a messiást, és hogy Jézus az a messiás, aki eljött. Sokan megtértek, de utána általában az volt, hogy ezek a gyülekezetek ilyenkor ketté szakadtak, mert volt, aki Krisztusnak a követője lett, a többiek meg nem. És ezek után szoktak mindig Pál apostol a pogányokhoz is fordulni. Isten megerősítette az igehirdetéseket jelekkel, csodákkal. Sokan megtértek, így jöttek létre a gyülekezetek. És többször is az történt, hogy miután létrejött egy új, egy keresztény gyülekezet, a zsidó közösség, akik nem követték Krisztust, egyből elkezdték üldözni és támadni őket. Néha még a másik városba is elmentek emiatt. Valami hasonló történt Lisztrába is. Ott volt egy különleges dolog. Élt ott egy sántalábú ember, születésétől fogva sánta volt. Soha sem tudott járni. Ez az ember lelkesedéssel hallotta Pált, ahogy Jézusról beszélt. Pál látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. És ezért azt mondta neki, hogy állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. A keresztények hálát adtak Istennek, magasztalták, dicsőítették Istent. És látta ezt a többi ember is, és az ő nyelvükön, likaóniai nyelven azt kiabálták, hogy az Istenek jöttek hozzánk emberi alakban. És azt gondolták, hogy Barnabás nem más, mint Zeus, a görögöknek a főistene. Pál pedig Hermész, aki a szóvivő. Nyilván felszínesen követték az eseményeket. A prédikáció, az igehirdetés az kimaradt, csak a csodát látták, és azt a nagy örömet, ami volt. Egy béna embernek a gyógyulása az valóban egy isteni jel. De ők rosszul dekódolták, hogy itt melyik istenről van szó. A városban volt egy Zeus templom is, és ennek a Zeus templomnak a papja bikákat és koszorukat vitt a kapuk elé, és nagy sokaság követte, és áldozatot akartak bemutatni Barnabásnak és Pálnak. Hát gondolhatjuk, hogy mennyire meglepődtek ezen a keresztjének, főleg a két érintett, úgyhogy rohantak oda közéjük, megszagadtak a ruhájukat, és azt mondták, hogy emberek, hát mekkora hülyeséget csináltak, hát nem értitek? És alig tudták meggyőzni őket arról, hogy nem mutassanak nekik be áldozatot. Ők nem Zeus és Hermész. Sikerült nagy nehezen lecsendesíteni őket, de a folytatásra már nem voltak kíváncsiak az emberek. Hogy akkor tulajdonképpen kik ők, és miért, és hogy gyógyult meg az ember. Addig volt érdekes, amikor ünneplést, táncot, bulit lehetett rendezni, de hogy Pál és Barnabás milyen üzenettel jött, milyen evangéliumot hirdet, arra már nem voltak kíváncsiak. Minden esetre lecsendesedett a városokban a hangulat, kialakult egy kis keresztény közösség. Ekkor viszont Antiókiából és Ikóniumból, tehát ahol már előzőleg járt Pál, onnan érkeztek Lisztrába zsidók, akik támadták megint Pált és Barnabást. És egy csomó embert meggyőztek, azokat, akik könnyen kaphatók voltak lázongásra, felbújtották az embereket, és arról beszéltek, hogy Pál apostol egy gonosz ember, ezért meg kell kövezni, és megkövezték Pált. Addig dobáltak rá köveket, amíg azt hitték, hogy már nem él. Kivonszolták a városon kívülre. Kimentek hozzá a tanítványok, és amikor ők körülvették Pált, Pál magához tért, semmi baja nem volt, és bement velük a városba. Aztán tovább mentek másnap Barnabással együtt egy másik városba, Derbébe. Miután, tehát látjuk ezt a nagy szélsőséges helyzeteket, hogy egyszer isteneknek nézik őket, máskor halálra ítélik. Mentek tovább városról városra, aztán végiglátogatták azokat a gyülekezeteket, ahol már voltak, erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben. Akkor is, ha emiatt hátrányba kerülnek, ha emiatt üldözések jönnek. Vezetőket választottak a gyülekezetek élére, imádkoztak értük, hogy maradjanak meg Krisztus szeretetében. Ez körülbelül egy ilyen másfél éves missziói út volt, ezután visszatértek Antiókiába, ahonnan eredetileg indultak. Szóval körülbelül ennyire egyszerű volt gyülekezeteket alakítani Kis-Ázsiában az első század közepén. Viszont mennyivel könnyebb egy már meglévő gyülekezetbe oda menni tanítóknak, és ott munkálkodni. Pál egy idő után hírt kapott arról, hogy azokban a gyülekezetekben, amit ők alapított Kis-Ázsiában, később mentek más tanítók is Jeruzsálemből. Arról beszéltek az embereknek, hogy ahhoz, hogy Krisztus követői legyenek, először zsidókká kell válniuk. Körülmetélkedni, megtartani a régi törvényeket. Hiszen Jézus zsidó volt. Tehát ha őt akarják követni, nekik is zsidókká kell lenni. Ezzel gyakorlatilag érvénytelenítették a legfontosabbat, Jézus Krisztus kereszthalálának, Jézus Krisztus áldozatának a lényegét. Mert az ő kereszthalála minden bűnt eltöröl. És egyedül hitből van üdvösségünk. Nem azért, mert kiérdemeljük jó cselekedetekkel. Nem azért, mert kiérdemeljük valamilyen szokásoknak a megtartásával. Hanem ajándékba kapjuk az üdvösségünket. Az újonnan érkezett tanítók megkérdőjelezték Pál apostolnak a tekintélyét is. Mert úgy gondolták, hogy amiket Pál mond, az csak az ő véleménye. Az ő gondolatait felül lehet bírálni. Ők az igazi jeruzsálemi kereszténységnek a képviselői, hiszen a jeruzsálemi gyülekezetből indult először a kereszténység. És ha belegondolunk, Jeruzsálemben voltak arámi nyelvet beszélő zsidók, voltak görög nyelvet beszélő zsidók, alig volt olyan, aki nem a zsidósághoz tartozott. Egyértelmű, hogy az első keresztény gyülekezetben, Jeruzsálemben szinte 100%-ig csak olyanok voltak, akik zsidók vallásból, zsidó múltból lettek keresztényekké. Úgy gondolták, hogy csak ez a helyes útja kereszténységnek. De Isten nem így gondolta. Pál, amikor mindenről tudomást szerzett, nagyon mérges lett, és ezért írta ezt a levelet Galácia gyülekezeteinek. Ezért van az, hogy ez egy nagyon erős hangvételű levél. Egyrészt megvédte az apostoli tekintélyét, másrészt próbálta helyretenni a tévtanításokat. Azt írta, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, átkozott legyen. Tehát mindenki, aki ehhez az evangéliumhoz, amit Pál hirdetett, ami Krisztus szeretetéről szólt, ami Krisztus megváltásáról szólt, aki ehhez további törvényeket, szabályokat tesz, az félrevezeti az embereket. Ezért hangsúlyozta Pál, hogy ő nem emberektől, hanem közvetlenül Jézustól kapta a küldetését. Az ő tanítása emiatt igaz. Az ő tanítását Jézus Krisztus elhívása hitelesíti. De aztán később Pál leírja azt is, hogy az ő munkáját nem az apostoloktól, a Jeruzsálemben élő apostoloktól függetlenül végzi. Hiszen volt idő, amikor ő felment Jeruzsálembe, ő is, Barnabás is. Beszéltek Péterrel, Jakabbal, beszéltek a többi apostollal. Leírt Pál egy olyan eseményt is, amikor még Antiókiába, Jeruzsálemből jöttek keresztény vezetők. És Péter és Barnabás is együtt evett a pogányokkal. De amikor megérkeztek a Jeruzsálemből jövő emberek, akkor ők az ősi törvények szerint mégiscsak elkülönültek a pogányoktól. Pál ezt akkor képmutatásnak nevezte. Vannak olyan régi törvények, ide tartozik a körülmetélkedés, az együttétkezés a pogányokkal, a kapcsolattartás a pogányokkal, amiket Jézusnak az eljövetele felülírt. Mint ahogy felülírt a Jézusnak a kereszthalála, az áldozatok bemutatásáról szóló törvényeket is. Tudjuk, hogy ez az Ószövetségben nagyon fontos volt, a bűnért bemutatott áldozat. Azok az áldozatok, amik megszentelik az embert. Jézus Krisztus azért jött, hogy ő legyen az áldozat mindannyiunk helyett. Az ő hozzávaló kapcsolódás, a benne való hit, az, ami megszentel bennünket. Nincs szükség a régi törvényekre, nincs szükség az áldozatokra. Pont ezért, mert Krisztusban, Krisztus által lehet üdvösségünk, nem cselekedetek, szabályok által. Pál, Péter és a vezető apostolok ezt a kérdést egyszer korábban már tisztázták. Érdekes módon pont Péter apostol volt az, akinek Isten egyszer egy látomásban megmutatta, hogy ne tartsa tisztátalannak azokat az embereket, akik bár pogányok, de Isten elhívta őket, kiválasztotta őket, akik megtértek, akik elfogadták Krisztus tanítását. Azokat ne tartsa tisztátalannak. Akkor sem, ha nincsenek körülmetélkedve, akkor sem, ha nem a zsidó törvények szerint élnek. És most újra előjött ez a probléma, és Pál apostolnak ezzel kellett megküzdeni. Miért fontos ez ma számunkra? Mert ma is vannak tévtanítások. Már nem kérdés, hogy keresztény embernek kell-e körülmetelkedni, kell-e először zsidóvá lenni. Viszont van nagyon sok más olyan dolog, ami ma egy picikét úgy finoman beszűrődik a kereszténységbe. Sok olyan gondolat, sok olyan tévtanítás, ami ma egy picikét félreviszi a gyülekezeteket. Sokan gondolják ma is azt, hogy ha jót tesznek, helyesen élnek, akkor Isten is megveregeti a vállukat, hogy te milyen jó ember vagy. Pedig a jó ember és a keresztény ember nem ugyanaz. Persze a keresztény embernek jó embernek is kell lenni, anélkül nem hiteles a dolog. De a kereszténység elsősorban azt jelenti, hogy van közöm Jézushoz. Hogy az ő követője vagyok mindenben. Azt jelenti, hogy nem a saját lelkiismeretem, nem az etikai érzékem alapján törekszem a jóra, hanem teljesen átadom magam Jézus Krisztusnak. Sok olyan helyzet van, amikor a lelkiismeretem felment. Isten igéje azonban elítél. Sokat mond erről a gazdag ifjúnak a története, gondolom ismerjük mindnyájan. Amikor volt egy jó ember, sőt, még a törvényeket is megtartotta, egy Istent tisztelő ember volt. Sokat adakozott, betartotta a szabályokat. És még csak Jézus is azt mondta rá, hogy igen, megkedvelte ezt az embert. És amikor azt mondta neki, hogy adja el minden vagyonát és kövesse őt, akkor az ifjú ezt nem tudta meglépni. Nem tudott lemondani arról a vagyonról, arról a jólétről, arról a társadalmi státuszról, amit a pénz jelentett. Nem akart együtt vándorolni Jézussal Galilea városai között. Nagyon nagy lehetőséget hagyott ki. Pedig ő jó ember volt, minden szempontból. Azt, hogy Krisztust akarom követni, akkor fontos rendszeresen olvasni a Bibliát. Hogy ismerjem Isten igazságait. Isten igéje alapján érthetem meg leginkább azt, hogy ő mennyire szeret engem. Sokan úgy gondolják, hogy nincs szükség arra, hogy fejlődjön a kapcsolatunk Istennel. Nincs szükség arra, hogy bárki is ebbe tanítson, hiszen én tudom, hogy van Isten, én hiszek benne, nekem jó ez így. Elég a saját elképzelésem az Istenről, nekem nem kell ehhez a Biblia. Ez is egy abszolút közkeleti tévtanítás. Sokan gondolják azt is, hogy a hit magánügy. Csak Istenre és rám tartozik, hogy én mit érzek Istennel kapcsolatban. Jó ember vagyok, hiszek Istenben, nekem ez elég. A keresztjén hit sohasem magányos út. Isten egy közösségbe kapcsol be bennünket. A helyi gyülekezetben, és a helyi gyülekezeten keresztül az egész világ keresztjén közösségébe. A gyülekezetben egymásra figyelve tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét, együtt érthetjük meg Istennek az üzenetét felénk. És még egy pont, hogy sajnos vannak olyan egész közösségek is, akik messziről kereszténynek látszanak, de nem azok. A héten beszélgettem két jehovista hölgyel. Nagyon kedves, aranyos, barátságos hölgyek voltak, nagyon szimpatikusak. És arról beszélgettünk, hogy milyen fontos, hogy az emberek jók legyenek, higgyenek Istenben. Ők is hisznek Istenben. De Jézusról ők úgy gondolják, hogy ő nem volt valódi Isten. Istennek a fia volt, de csak ember. A Szentlélek Isten számukra csak egy személytelen erő, nem Isten. És mindezt a Bibliából olvassák ki. De az a probléma ezzel, hogy nem mindent, nem teljes összefüggéseiben, hanem kiválogatják azokat az igéket, amik az ő elképzeléseiket igazolják, és a többit figyelmen kívül hagyják. Tanulmányozzák a Szentírás, de mindig megvan adva, hogy na melyik igéket kell olvasni, mik azok, amik számukra fontosak. Tehát néha egy egész közösség félre mehet. Ha egy picit elferdítik Isten igazságát, abból nagy baj származik. Olyan ez, mint amikor megyek az autópályán, akkor ugyebár az autóval követni kell az útvonalát. Ha csak pár fokkal térek el, nagyon hamar az árokba kötök ki. Ilyen a kereszténységünk is. Ha csak félig meddig veszem komolyan. Ha csak akkor vagyok keresztjén, amikor ráérek, és nincs más dolgom. Vagy akkor vagyok keresztjén, amikor bajba vagyok, amikor szükségem van rá. Akkor ez így nem működik. Mindegy, hogy nagy évbe kanyarodok el a kereszténységtől, ha az útról 60-80 fokba, vagy így derékszögbe lemegyek, vagy óvatosan félre, de ha nem kormányozom helyre az autót, akkor baj van. Tehát eltérünk Isten igazságától, akkor az nem jó. Az az érdekes, hogy a sátán is így működik. A világosság angyalának mutatja be magát, nagyon sokszor mindig finoman hazudik, becsomagolja a dolgait. Nem megy durván szembe az Istennel, hogy azt ne lehessen észrevenni, hanem nagyon finoman. Évától az édenkertbe is csak megkérdezte, hogy hát csak ugyan egyetlen gyümölcsfáról sem ehettek. És akkor Éva szépen helyre teszi. Nem mintha az ördög nem tudná, de hogy tudja, hogy lehet bevonni egy beszélgetésbe Évát. Csak finoman félretereli arról az útról, amit az Istennek való engedelmesség útjáról. És finoman eléri, hogy ne bízzon teljesen az Istenben. Hát, ha nem teljesen mond ő igazat. Csak egy picit téríti el. Ezért nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a Biblia igazságához. Ragaszkodjunk Jézus Krisztus tanításához. Pál apostol, amit őt mondott, írt, tanított, az mindig összhangba volt Jézus tanításával, és elmondhatjuk ezt az egész új szövetségről is. Azért kaptuk kezünkbe a Bibliát, hogy ezen keresztül Isten szól hozzánk, vezet bennünket. Ne térjünk el se jobbra, se balra. Maradjunk meg az ő közelségébe. Pál az evangélium lényegéről ezt írja. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Az életet, melyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Pál ismerte azt a nagyon szoros közelséget, hogy Krisztushoz kell tartoznunk. Ez az, amit Isten nekünk is felkínál, hogy akarjunk közelebb és közelebb kerülni hozzá. Ahhoz a Krisztushoz, aki életét adta értünk. Amen. Az igehirdetésre válaszul énekeljük a 225-ös éneknek az 5. és 6. versét.
Egyszerűvé formáj, belső lelkiképpen, békességben, csendességben. Tisztolvasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemmel, lelkemmel, szállhassak sas szárnyon, csak te légy világom. Templomoddá szívem, lelkem, mindig közel lévő, jelents magad nékem, ne lakhasson más e szívben.
Imádkozzunk, először csendben magunkba is, utána majd közösen is. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te értünk jöttél ebbe a világba. Köszönjük, hogy miután felmentél a mennyben, láthatatlanul velünk vagy ma is. Hogy itt vagy velünk, napról napra, percről percre mindig. Uram, add, hogy keresni tudjuk a Te jelenlétedet. Uram, erősíts meg bennünket, erősíts meg igeolvasásban, imádságban. Hozzád való ragaszkodásban. És kérünk, hogy a Te szeretetben megmerítkezve tudjunk másokat is szeretni. Ezt továbbadni másoknak. Uram, kérünk azért, hogy őrizd meg gyülekezetünket. Add, hogy mindig tudjunk ragaszkodni a Te igédhez. Hogy jól értsük, hogy tisztán lássuk a Te vezetésedet. Hogy mindig tudjunk ragaszkodni a Te igazságodhoz. Uram, legyen a Te áldásod rajtunk. Kérünk, hogy gyógyítsd azokat, akik betegek. Vigasztald azokat, akik szomorúak. Te adj pihenést azoknak, akik túlterheltek. Hogy bölcsen tudják szervezni az életüket. Uram, köszönjük, hogy bármi van, Te mellettünk állsz. Hogy felemelsz, hogy egy boldog életet akarsz nekünk adni. Uram, kérünk, hogy így legy velünk, gyermekeinkkel, unokáinkkal, szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Te áld meg mindannyiunkat. Amen. Álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a hétközi alkalmainkat. Konfirmandus foglalkozás lesz hétfőn 16:30. Kedden a bibliaóra 16:30 elcsúszik, nem 18:00, hanem 19:30 kezdjük. Most beszélgetős, tematikus bibliaóránk lesz. És egy picit folytatva az istentiszteletnek a témáját, mai tévutakról azzal kapcsolatban szeretnék hozni egy-két dolgot, úgyhogy ez lesz a beszélgetésnek a témája. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit kedden 17:30 bibliaórára. 29-én csütörtökön áldozó csütörtök lesz, 18:00 lesz a konfirmandusoknak a vizsgája, és utána tartunk istentiszteletet. Tehát csütörtökön szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit, a vizsgára is, és az azt követő istentiszteletre. Május 30-án Szombathelyen lesz a Szombathelyi Stadionban a Ez az a Nap koncert. Aki kért jegyeket, az istentisztelet után lenn majd odaadom, mert megérkeztek, akkor azt vegye át. Június 1-e az jövő vasárnap, hónap első vasárnapja, és szeretnénk minden hónap első vasárnapján egy picit szeretett vendégséget tartani. Nem sok, csak egyáltalán menjünk le, beszélgessünk, ismerjük meg egymást, találkozunk, tehát legyünk kapcsolatban egymással. Aki tud sütit hozni, vagy gyümölcsöt, azt szeretettel várjuk a felajánlásokat, és szeretném, hogyha istentisztelet után legalább egy 30 percre picikét együtt maradna a csapat. Péntek délután templomtakarítás, kertrendezés volt, köszönjük szépen azoknak, akik itt voltak és segítettek nekünk. Hirdettem az adakozás lehetőségét, pici a gyülekezetünk és kevesen vagyunk, de nagyok a kiadásaink, úgyhogy ennek megfelelően szeretettel várjuk a kosárba a felújításokra az adományokat, a persejben a gyülekezet működésére. Záróénekként énekeljük a 774. éneket, az utolsó versnél álljunk föl. 774-es, csak vezess Uram végig és fogd kezem.
Csak vezess Uram végig és fogd
azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.